a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit itt a templomunkban, és azokat a testvéreket is, akik távolról követik ezt az Isten tiszteletet. Isten lelke tegye gazdaggá a mai napunkat. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 276-os éneket. A 276. ének így kezdődik. Alleluja, dicsérjétek Istenfélő keresztjének, dicsérjétek az Urat! Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, amit ez írva található a zsidókhoz írt levélben, az első fejezetben. A zsidókhoz írt levél első részének az első versétől kezdődően szól Isten igéje a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fia által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyan ezt mondja. Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává, de a fiúról így szól. A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. Ezért kent fel téged az Isten, a te Istened, öröm olajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak. Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeké mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten dicsőítésére a 358. ének mind négy versét. A 358. énekünk így kezdődik, egek nagy királya, magasztalunk téged.
Egek nagy királya, magasztalunk téged, terjed nevedre dicsére. Ulandó és gyarló, életünk át járja, végtelen kegyelmed árja. kegyelmességet, gondot visel rólam, számon tartja minden dolgot. Alleluja, szegve, magasztalva áldjad, Krisztus által jó atyádat.
Imádkozzunk, testvérek! Egek nagy királya az ének írójával együtt, keresünk meg téged, és kiáltunk föl hozzád, azért, hogy elismerésünket és hódolatunkat fejezzük ki a te nagyságod iránt. Köszönjük hálaadással, hogy kezdetben szóltál, hogy legyen ez a gyönyörűen elrendezett mindenség, és benne a teremtés koronájaként az ember. És köszönjük, hogy azóta is zajlik az a történés sorozat, amit a te teremtő szavad elindított. És köszönjük hálaadással, hogy a bukott embert is megkerested, megszólítottad, és a te irgalmaddal, Jézus Krisztus kereszt áldozata által helyreállítottad. Köszönjük, hogy azóta sem szűnsz meg szólni. És köszönjük, hogy a testélet ige Jézus Krisztus a végső nagy bizonyítéka irántunk való kifogyhatatlan szeretetednek. Köszönjük, hogy ez az isteni szó az örök ige testélet, és megkereshető volt a pásztorok és a bölcsek által egykor a betlehemi Jászol bölcsőben. De ez a testélet ige megkereshető volt a jeruzsálemi templomban is, amikor az idős Simeon és Anna a karjaiba vehette és szívére szoríthatta a megtestesült isteni igét. És köszönjük, hogy megkereshető ma is, ott, ahol te szólsz, ott, ahol a lélek csendjében befelé fordulunk, és rád hangolódni igyekszünk. Istenünk, bocsásd meg, hogy sokszor az élet zaja, sűrűje, úgy elvonja a mi figyelmünket erről az isteni újjáteremtő hangról. Arról a szóról, ami int minket is, azért, hogy el ne sodródjunk. Köszönjük, hogy ma is azért tereltél egybe minket itt, és azért ültetsz le igét hallgatni, a távolban is érdeklődő testvéreket, hogy mindnyájunkat újból közelebb segíts ahhoz az élő horgonyhoz, aki megtarthatja életünk sodoródó kis hajóját. Köszönjük hálaadással, hogy ezt a megtartó szeretetet árasztott szét újból közöttünk, és köszönjük, hogy a te irgalmaddal lehajolsz hozzánk, hogy a megfáradt lelkek megelevenedjenek, a gyászoló szívek megvigasztalódjanak, a keresők rád találjanak, a kételkedők bizonyosságra jussanak. Köszönjük, hogy mindez szent lelked által elvégzett bennünk és közöttünk Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es énekünket, a 250-es ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvérek, hallgassuk meg Isten mai üzenetét, amint ez írva található a zsidókhoz írt levél második részében, az első négy versben. Felolvasom Isten igéjét a zsidókhoz írt levél második részéből, az első négy versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot, jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Eddig tart Isten igéje. Drága testvérek, alapigény egy kicsi magyarázó szócskával kezdődik, ezért. Amikor ezt a kicsi szót halljuk, rögtön kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi előzi meg ezt a szót. Miért kell nekünk még jobban figyelnünk a hallottakra? A zsidókhoz írt levél első fejezete tárja föl ezt előttünk. Mire figyeljünk? A hallottakra, mondja alapigénk. Ha hallunk valamit, azt jelenti, hogy előzetesen valaki szólt hozzánk. Ha pedig szólt, és kimondottan minket akart megszólítani, akkor illik figyelnünk a szólóra. A zsidókhoz írt levél úgy kezdődik, hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a próféták által, ezekben a végső időkben pedig a fia által szólt hozzánk. Különös, hogy nekünk nem egy néma, tehetetlen, gyenge Istenünk van. Nekünk szóló Istenünk van. Olyan Istenünk, aki beszél hozzánk. Olyan Istenünk, aki a szava által teremtette a mindenséget. Azt olvassuk a Biblia első lapján, hogy azt mondta Isten, legyen, és lett. És ott fel van sorolva a teremtés rendje szerint, hogy mi minden lett Isten elgondolása szerint ebben a világban. Igen, Isten párbeszédben szeretne lenni velünk, az ő teremtményeivel. Ezért szólt régen a próféták által, majd Jézus Krisztus a testélet ige által. És szól ma is az ő igéje által. A szólásnak nyilván akkor van értelme, ha van, aki hallgassa a megszólalót. Tudjuk emberi kapcsolatainkból, hogy amikor már valaki unja a mellette levőnek az úgynevezett szövegelését, akkor egyszerűen hátat fordít, netán be is csapja az ajtót, és még gúnyosan meg is jegyzi, hogy na csak beszélj magadban. Azt hiszem, hogy ismerős az ilyen jelenet egy-egy konfliktus helyzetben. Most testvérek, nekünk lenne ártalmunkra, nagy-nagy hátrányunkra, ha Istent, ami teremtő atyánkat hagynánk úgymond magában beszélni. És hány ember így éli le az életét? Nem törődik azzal, hogy mit mond Isten. Pedig Isten a javára szólítja meg az embert. Emlékszünk, a bűneset után rögtön megszólítja Ádámot és Évát. De nem csak a bűneset után, hagyva Isten az első ember pár beleesni a bűnbe, és elszenvedni annak rettenetes következményeit, hanem Isten előre is szólt. Jó előre figyelmeztette őket, hogy a kert közepén levő fáról ne egyetek, mert ha eztek, meghaltok. Amikor látta, hogy Kainban feltámad az irigység a testvére Ábel irányában, és haragosan lecsüggeszti a fejét, akkor Isten idejében megszólítja Kaint is. Vigyázz! Mert az ördög az ajtód előtt leselkedik, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rejád van vágyódása, de te uralkodj rajta. És tudjuk, hogy Istennek ezt a megszólalását Kain nem vette komolyan. És elment, és megölte az öccsét. És hány olyan döbbenetes tragédia történt már a történelem során, ami csupán azért történt meg, mert valaki figyelmen kívül hagyta az intő, figyelmeztető, féltő szót. Hányszor szóltunk rá kisgyermekeinkre annak idején? Vigyázz oda, ne nyúlj! Vigyázz oda, ne lépj! Vigyázz a piroson, ne szaladj át! Mert elsodor egy autó. Vigyázz a háborgó hullámokba, ne ugorj bele, mert elsodor az áradat. Vigyázz! És hányan nem vigyáznak? És hány serdülőnek mondja féltő szeretettel a szülő, vagy netán éppen a nevelője, a tanára? Vigyázz! Milyen társaságba keveredsz? Vigyázz, hova jársz szórakozni? Vigyázz, hogy a klubokban, a bárokban, az éjszaka sötétje leple alatt miket próbálsz ki? Vigyázz, mert sok jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok, mondja a Szentírásban Isten. Vigyázz, mert könnyen elsodródhatsz. Igen, Isten idejében figyelmeztette Jézus Krisztus által a tanítványait is. Hogy következik Jézusra az elfogatás, a szenvedés sorozat. És akkor megpróbáltatnak. A sátán megrostál titeket, mondja Jézus a tanítványainak. Péternek külön szól név szerint, vigyázz, mert a tagadás bűne az ajtód leselkedik, mielőtt a kakas megszólalna, az én elfogatásom éjszakáján háromszor megtagadsz engem. Előre figyelmeztette. Szólt. És abban a pillanatban, amikor rákérdezett egy-egy szolgáló leány, hogy te is közülük való vagy, elfelejtette, hogy Jézus intette előre. Szólt, hogy el ne sodortassék a tagadás árhullámával. És elsodortatott. Milyen kegyelem, hogy Jézus előre azt is mondta neki, de én imádkozom, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Hogy végre el ne nyeljen a tagadásnak az áradata. Testvérek, azt mondja alapigénk, hogy ezért. Ezért annál inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelni. Nekünk szükséges. A kisgyermek épsége érdekében szükséges figyelnie a szülőnek, vagy a nagyszülőnek az intésére. Amikor utolsó percben, talán a szakadék szélén éri utol a figyelmeztető szó, vigyázz, ne lépj tovább. Mert lezuhansz. Sodródás. Milyen hangulatos, nagyon képies kifejezés ez. Tudjuk testvérek a hétköznapokból, hogy mennyiféleképpen lehet sodródni. Lehet sodródni egy árhullámban. 1970-ben, középiskolás koromban éltem át Szatmáron azt a nagy árvizet. Micsoda erővel sodorta a farönköket, ment neki a házak oldalának, és törölte el a föld színéről az otthonokat. Amikor később a tiszai árvíz volt, Kárpátalján jártunk, segélycsomagokat vittünk, és a helyi lelkész lefilmezte a parókia ablakából, hogy a Tisza szennyes hullámai miket sodortak végig annak a nagyközségnek, Visknek az utcáin, ahol ők laktak. Döbbenetes volt utólag végignézni az akkora már levonult árhullámot, hogy micsoda erővel sodort mindent maga előtt. Nem is tudtunk direktbe eljutni abba a községbe, meg kellett kerülni ottan egy bizonyos területet, mert egy hidat is elsodort a Tisza. És megnéztük, micsoda kemény, erős betonhíd volt, és mégis kimosta a lábait, és derékban fent ketté roppantotta. Micsoda erővel sodor az ár. Ugye nemrég Bahamákon rettenetes hurrikán söpört végig. Végig sodort maga előtt mindent. Házak sorát döntve össze, és emberéleteket víve a halálba. De sodor a lavina is. Hányszor figyelmeztetik jó erőre a hegyi mentők, a túrázókat, vagy a sízőket. Vigyázat! Ott és ott lavina veszély elsodorhat a lezuduló hótömeg. Említettem, hogy rászólunk a kisgyerekekre, vigyázz, a piroson ne lépj át, ne fuss át. Figyelmetlenül az úttestre ne lépj le a járdáról, mert elsodor egy száguldó autó. És hány ilyen balesetnek voltunk mi már, akár a tanúi is. Emlékszem gyermekkoromban, hogy főúton laktunk Szatmár és Nagybánya között. Egy parkoló teherautó mögül figyelmetlenül átszaladt egy 3 éves kisfiú, mert kitépte a kezét az édesapja kezéből, aki éppen beszélgetett ott valakivel. És az meg nem figyelt oda, hogy kilazította a kisgyerek az ő kezéből a kezét, és átszaladt az úttesten, halálra gázolta egy autó. Mi akkorra értünk oda, gyerekek voltunk, amikor már a kis tetem le volt terítve az útszélén egy lepedővel. Elsodorta a halálba a gépkocsi. Mert nem figyelt arra, hogy mit mondott korábban talán az apu vagy az anyu, hogy az úttesten figyelmetlenül ne rohanj át. Mi magunk is belekeveredtünk egy hasonló balesetbe, ami szerencsésen kimenetelű volt. Amikor egyszer Nagybányáról jöttünk Kolozsvárra a kocsival. És valami hasonló helyzet, éppen egy parkoló teherautó mögül futott át az úttesten egy körülbelül olyan korú kisfiúcska. Szerencsénkre és az ő nagy szerencséjére, mint egy labdát pörgette ki az út túlsó felére az autó, a számtáblája kapta el a kis popóját, és az árokba gurult, onnan kaptuk fel, és végül Isten különös csodája volt, hogy megúszta még törések nélkül is, csak kis horzsolások voltak rajta. Igen, mert ha nem figyelünk az intő szóra, akkor könnyen elsodródhatunk. Akár a tömeg sodrásába is kerülhetünk. Hány és hány jól indult élet sodródik a veszélybe, a pusztulásba, a romlásba, mert nem figyel az intő szóra. Egy lelkész írta le a naplójában, hogy egy ifjúsági keresztény táborból úgy jött haza néhány fiatalja, hogy örömmel újságolták, hogy keresztjénné lettek, elkötelezték magukat Jézus Krisztus követésére abban a táborban, ami olyan nagyon jó hangulatú volt. Néhány hétig valóban úgy tűnt, hogy ezek az életerős fiatalok komolyan veszik a kereszténységüket. Már nem jártak inni, meg züllenni. Ott voltak a templomban, a közösségben. Aztán egyszer az egyik elment egy buliba, ahova meghívták. Ittasan ott lődörgött az útszélén, amikor meglátta egyik ifis társa, és egy leány rákérdezett, hogy hát te nem lettél keresztjén? No hát, attól én még mehetek szórakozni, volt a válasz. Nyilván mehet szórakozni, de kérdés, hogy hogy? Persze, hogy ki is maradt ez a fiatalember a közösségből, utána az úgynevezett megtért barátai is vele sodródtak az ülésbe, a romlásba, és néhány héten belül eltűntek a közösségből. Testvérek, annyi szomorú példát sorolhatnék akár holnap reggelig, hogy mit jelent, amikor sodródik valaki az árral, a gonosz társasággal, a romlott társasággal, és nincs ereje megállni. Pedig van kapaszkodó testvérek. Régen az árbózhoz is kikötötték a matrózok magukat egy-egy tengeri vihar alkalmával azért, hogy a fedélzetről le ne sodorja őket a vihar ereje. Mihez kötöd a sodródó életedet? Ez a nagy kérdés, testvér. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 6. részének 18-19. Verse, hogy mi oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, amely lelkünknek biztos és erős horgonya. Igen, van lelkünknek egy biztos és erős horgonya. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. Akihez oda kötheted az életedet, mint a matrózok a viharban, az árbóchoz azért, hogy el ne sodortassanak. Van-e kapaszkodót? Van-e ilyen erős horgony, ami megtartja a viharos tengeren hányódó kis életcsónakodat? Azért, hogy el ne vesz. Amikor a tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáret túlsó partjára, hirtelen vihar csapott le rájuk. Jézus ott aludt éppen a csónakban mellettük. És kétségbe esve fölrázták, ments meg, Uram, mert elveszünk. És tudjuk, hogy Jézus megszólal, lásd, Isten újból megszólal, és az ő szavára lecsendesedik a vihar. Eláll a szél, elülnek a hullámok, és lesz nagy csendesség, zárul az evangéliumi beszámoló. És milyen jó, hogy ott volt a kapaszkodó, a horgon, aki nem engedte elsodortatni ezt a kicsi csónakot a tanítványi sereggel. Testvérek, van-e ilyen kapaszkodónk? Azt mondja alapigényben a 2. vers, hogy ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett? És aztán majd, akik hallották, a tanítványok megerősítették számunkra. Igen, az Ószövetségben Isten az angyalok által adott törvényt az ő népének. És azt mondja, hogy ez az ige, ez az isteni szó, ez a kőbe vésett törvény, amit Mózesnek két kőtábla formájában adott át Isten. Ez olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését. Tudjuk, hogy ettől az erős angyali származású törvénytől, isteni szótól, mennyei iránytűtől is el lehetett hajolni. És elhajlott sokszor Izrael népe. Elsodródott báványimádásba, és emiatt elsodródott nem egyszer történelmi fogságba, asszír fogság, babiloni fogság. Mert jaj, ha elsodortatsz az Isten közeléből, akkor előbb-utóbb valamilyen ellenségnek a fogságába kerülsz. És ezért mondja, ha ők nem vették komolyan, és megkapták igazságos büntetésüket, akkor mi hogyan menekülnénk meg, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Azzal az üdvösséggel, amit Isten Jézus Krisztusban kínált fel számunkra. Ha nem törődünk a mi üdvösségünkkel, mennyit törődünk mi testvérek az egészségünkkel, mennyit törődünk a ruházkodásunkkal, mennyit törődünk az étkezésünkkel, mennyit törődünk a szórakozásunkkal, mennyit törődünk az otthonunk berendezésével, mennyit törődünk az autónk kifényesítésével, és lehetne még sorolni, mennyit törődünk a kertünkkel, a hobbinkkal, és mennyit törődünk az üdvösségünkkel. Kitörődik manapság az üdvösségével. Mi a mai ember élet célja? 1993-ban Magyarországon egy nagyon érdekes felmérést készítettek. És a felmérés alap kiinduló kérdése az volt, hogy kinek mi az élet célja? Mi motiválja őt az életben? És előre megadták a válaszokat is a felmérést készítők, és voltak olyan pimaszok, hogy betették a 18 pontos válasz lehetőség közé azt is, hogy üdvösség. Pedig ezek a felmérők, a statisztika készítők nem voltak hitvalló keresztjének. De azért, hogy kíváncsiságból beszúrták a sokféle más lehetőség közé ezt is. Mit gondoltok, hogy a 18 pontos válaszból azok között, a válaszok között az üdvösség hanyadik helyen szerepelt? A legutolsó helyen. A legutolsó helyen. És mi előzte meg az üdvösséget? Hát olyan, hogy család, az is egy jó dolog, meg olyan, hogy boldogság, meg olyan, hogy belső harmónia, meg olyan, hogy barátság, meg béke, meg szabadság, meg szerelem. Nyilván ezek mind szép dolgok a maguk helyén. Fontosak is. De ám az üdvösség utolsó helyre kerül. Hasonló felmérést készítettek egyszer az Amerikai Egyesült Államokban is. Ott az üdvösség a 18 pontos kérdőiben a 9. helyre került. Elgondolkoztató. Vajon az Amerikai Egyesült Államok összlakossága fontosabbnak tartja az üdvösségét, mint a mi magyar nemzetünk? Testvérek, azt mondja alapigénk, hogy mi módon menekülünk meg, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel, amit az Úr hirdetett nekünk először, majd az apostolok által Isten meg is erősített számunkra, sőt, jelekkel és csodákkal bizonyított is azokkal a Szentlélektől származó ajándékokkal, amelyeket akarata szerint osztott szét. Így zárul alapigénk. Igen, Isten nagyon világosan elénk tárja azt, hogy mi az ember életének végső célja. Persze törekedhet közben, e testben élvén, e világban törekedhet a boldogságra is, a szép család életre is, a belső harmóniára is, a békére is, a szabadságra is, a szerelemre is, sok mindenre. De vajon utolsó helyen kellene, hogy szerepeljen az életünkben a lelkünk épségének, megmaradásának, üdvösségének a vágya? Hadd zárjam egy nagyon érdekes egyháztörténeti mozzanattal, Krisztus után a 4. századból való történettel. Náziánzi Szent Gergelyről szól ez a történet, aki konstantinápolyi püspöke volt néhány évig a 4. század végén. És egyszer a keresztényeket nem szívlelő uralkodónak, a császárnak egy követe kereste fel gonosz szándékkal ezt a püspököt, Szent Gergelyt, és azt mondta neki: ha továbbra is kitartasz a szent élet mellett, akkor egyrészt száműzünk, másrészt elkobozzuk a vagyonodat, harmadrészt megkínozunk, negyedrészt pedig megölünk. Náziánzi Szent Gergely higgadt mosollyal válaszolt: elkobozzátok vagyonomat? Hát nincs is semmi. Meg akartok kínozni? Hát nem látjátok, hogy csak csont és bőr vagyok. Nincs is mit megkínozni rajtam. Száműztök? Hát az egész föld az otthonom. Nem tudtok olyan helyre küldeni, ahol én ne lennék otthon. Mert ha ez az egész világ, az Isten világa, akkor én mindig, mindenütt otthon vagyok. Megöltök? Hát a halál felé megyek amúgy is. És számomra a halál is út az Istenhez. Számomra a halál is út az Istenhez. És akkor a császár követe tanástalanul azt válaszolta, hogy én ilyen emberrel még nem találkoztam. Igen. Találkozunk-e olyan emberekkel? Vagy mások, ha velünk találkoznak, olyan emberrel találkoznak, akinek nem sokat számít mindez, ami mulandó. De egy a fontos, hogy még a halálon át is Istenhez jussak. Ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, aminek árát Isten Jézus Krisztusban fizette ki a kereszten, akkor mi módon, miképpen maradhatnánk meg? Sodródó fa levelek vagyunk? Egyik múlt századi költőnk azt kérdezte, hogy hol az ág? Ki az ág? Mi mindnyájan hulló fa levelek vagyunk. De hol az ág? Ki az ág, aki megtart minket? Hol az árbóc, amibe kapaszkodhatsz, vagy amihez odaköthetted magad a vihar idején? Hogy el ne sodortass a hittől, az Istenfélelemtől, a szent élettől, a tisztaságtól, a szentségtől, a becsületességtől, az egyenességtől, az őszinteségtől. El ne sodortass, testvér, ezért szól az Isten újra, ma is, az ő szent lelke által. És boldog az, aki komolyan veszi Isten mai szavát. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 423-as énekünk első két versét. 423-as ének így kezdődik, csak vezess Uram végig és fogd kezem.
Csak vezess Uram végig, és fog kezem, mert nélküled a helyhoz elérkezem, mert nélküled az én öröm oly kevés, de
Teremtő Istenünk, szerető édesatyán, köszönjük háladással, hogy nem csak a régi időkben szóltál a próféták által, majdan a te egyszülött fiad Jézus Krisztus által, hanem ma is szóltál az igén keresztül, szent lelked által, azért, hogy világosságot gyújts a mi szívünkben. Szóltál azért, hogy el ne sodródjunk, mert látod, mindnyájan hajlamosak vagyunk lelépni a járdáról. Mindnyájan hajlamosak vagyunk a tilosba futni. Mindnyájan hajlamosak vagyunk meggondolatlanul belemártózni a bűn árjába. Istenünk, Ádám és Éva se vette komolyan a te intő szavadat, és nem hitték, hogy elsodródnak. Mint ahogy Kain sem gondolta volna, hogy milyen rettenetes bűn szakad rejá, amikor utat enged a szívében az irigységnek és a testvér iránti haragnak. Ó, hányszor elragadott minket is az indulat már, és olyankor megkeseredett körülöttünk a levegő, és olyankor megfagytak a kapcsolataink, és ez senkinek sem volt jó. Istenünk, bocsásd meg nekünk, amikor nem figyelünk az intő isteni szóra. Könyörű rajtunk, hogy rendszeresen kívánjuk ezt meghallgatni. Köszönjük, hogy kinyithatjuk otthon a Szentírást, és engedhetünk téged naponta szóhoz jutni a mi életünkbe. És köszönjük a közösséget, ahol úgy szólítasz meg mindnyájunkat, hogy egy szívvel és lélekkel forduljunk mi a te nagy családodnak tagjaiként, a te intő szavadhoz. Köszönjük neked, hogy ez a javunkat akarja, és hisszük, hogy meg tudsz, és meg is akarsz őrizni minket minden romlástól, elcsúszástól, bukástól, és az életünk nagy baleseteitől. Köszönjük, hogy a te lelkedre bízhatjuk magunkat a hétköznapokban, hisszük, hogy megtartó kegyelmed elég nekünk minden helyzetben. Hadd könyörögjünk a betegekért, a szenvedőkért, légy gyógyító orvosuk, légy vigasztalójuk a gyászoló testvéreinknek. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk a kismamákat, akik szülés előtt vannak, hordozd, vigyázd őket magzatukkal együtt, és segítsd világra az új életeket épségben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket, a diák sereget most, az új tanév kezdetén, áld meg az ő tanulásukat, életre való felkészülésüket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk újszülötteinket is, áld meg az ő életüket is. Kegyelmesen hallgass meg minket, atyánk, Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott egy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az adakozás rendjén említem, hogy a szeretett szolgálati persejbe ma is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatása céljából. Most örömmel közlöm, hogy kettős keresztelésre kerül sor, amikor Cinege Zoltán és Timea gyermekeit kereszteljük meg, ikreket, egy kisfiút, egy kislány, Isten tegye áldotta az ő életüket. Kereszteléshez készülve énekeljük testvérek a 255-ös énekünknek az első két versét. 255-ös ének így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Isten hozta a szülőket, keresztszülőket, és mindenek előtt ezt a két aranyos gyermeket. Isten lelket tegye áldotta a keresztelés együttlétünket. Gyertek testvérek, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté evangéliumában, a 28. részben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és imé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Eddig tart a szereztetés ige helyet, lehet foglalni. Kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők, kedves gyülekezet, ritka kivétel az, hogy két gyereket kereszteljünk egyszerre. Az utóbbi időben ez már ismétlődő szokás nálunk, adja Isten, hogy ez a szokás gyarapodjék ezután is, mert nemrég kereszteltünk még egy családban ikreket, jelen esetben egy kisfiúról és egy kislányról van szó, Mátéról és Hannáról. Különös testvérek, hogy Jézus Krisztus, ami megváltó Urunk, gondolt akkor, amikor itt testben járva a földön szolgált, jó előre rejánk is, ezekre a kisgyerekekre is. Amikor a tanítványainak kiadta a keresztség parancsát, pontosabban a missziói parancsot, miszerint menjenek el és tegyenek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, fiúnak és Szentléleknek nevébe, akkor a minden népekben Jézus Krisztus gondolt rejánk is. Tudjuk, hogy akkor a tanítványi sereg zsidókból állt. És azt is tudjuk, hogy az evangélium nem állt meg Izrael határain belül, mert idejében elkezdték üldözni a keresztjénné lett zsidókat Jeruzsálemben, majd Jeruzsálemen kívül is, és így kénytelenek voltak elmenekülni, szétszóródni az akkori nagy római birodalom minden irányába, és így jutott el a nagyon jól megszervezett és képített római birodalom közlekedési vonalain át az evangélium Európa szinte minden részébe. És ez az első 3 században zajlott le. És tudjuk, hogy sorban keresztelték meg mindazokat, akik hitre jutottak, és már a Szentírásban olvasunk arról, hogy megkeresztelték Kornéliuszt például, aki egy római katonatiszt volt, egy százados, Izrael földjén szolgált, és megkeresztelték vele együtt az ő háza népét is. Mert hogy a Szentírás azt is kijelenti, hogy ha a gyökér szent, az ágak is azok. Nyilván arra gondol ott a Szentírás, hogy szent életű szülők gyermekei, vagyis a szent gyökerek ágai is megszentelődnek. Mert sokan tudjuk, éppen neoprotestáns részről azzal támadják a mi egyházunk által gyakorolt gyermekkeresztséget, hogy hát a gyermek nem tud arról, mi történik most vele. Nyilván nem tud róla. De ha a gyökér szent, az ágak is azok, mondja a Szentírás. És akkor itt most az a nagy kérdés, hogy szent-e a gyökér? Hogy szülők, keresztszülők valóban szent elkötelezettséggel hozzák ide a gyermekeket, azért, hogy ők is beoltassanak Isten Anya Szent Egyházába. Testvérek, amikor beoltanak egy fába, egy kicsi zsenge ágat, akkor nem látszik még rajta a termés. De azzal reménysége oltják be, hogy később az a nemes ág nemes gyümölcsöt fog hozni. És milyen reménysége oltjuk mi be a kis tudatlan gyermekeinket az Isten Anya Szent Egyházába? Ebbe az ősi, isteni, élettel teljes fába? Azzal a reménysége, hogy majd az ő kicsi, sarjadó, kibontakozó életük is nemes gyümölcsöket fog hozni. Ez azonban szükséges az, hogy szülők, keresztszülők, és ha még be tudnak segíteni, itt fiatalok, a nagyszülők még be tudnak segíteni, a gyermekek nevelésébe, az unokák nevelésébe, akkor bele tudjuk idejében csepegtetni a szentségnek a mennyei ízét a gyermekeink és az unokáink szívébe. Azért, hogy ők is az Isten követői legyenek, Krisztus tanítványaivá legyenek. Hogy ők is annak a jézusi parancsnak a megvalósítói legyenek, ami itt elhangzik a szereztetés ígében. Jézus Krisztus azt mondja, tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tartsák meg. Az imént az igehirdetésben hallottuk, hogy csak az nem sodortatik el a bűn árjával, e világ, e korszellem romlottságával, az nem sodortatik el, aki belekapaszkodik abba a Jézus Krisztusban, akit mondjuk így mozdíthatatlan árbócként adott Isten, ami életünk hányódó hajójára. Nos, ha megtartjuk, akkor megtartatunk. És ha megtartatjuk gyermekeinkkel is az isteni parancsot, az isteni tanítást, akkor ők is megtartatnak, és ez lesz a szülők, keresztülők, nagyszülők örömére, és Anyaszent Egyházunk gazdagodására is, hogy nem sodródnak majd el a bűn árjába, és nem kell majd kétségbe esetten fogják a szülők a fejüket 20 év múlva, hogy jaj, mivé lett a mi gyermekünk. Mi hisszük, hogy ezzel a reménységgel indíthatjuk a kereszténység útjára ezeket a drága gyermekeket, hogy ők is a Krisztus tanítványai legyenek. És akkor érvényesülhet az ő életükben is ez a drága isteni ígéret, amit Jézus megfogalmaz, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezeteig. Mi szülők, keresztszülők, nagyszülők, ilyet nem tudunk mondani a gyermekeinknek, hogy a világ végezeteig veletek leszünk. Mindjárt mulandók vagyunk, előbb-utóbb le kell lépnünk az élet színpadáról, nekik tovább kell menniük. Vajon úgy mennek majd tovább, hogy tudják, érzik, hogy velük van az örök élet ura, a szeretet Istene Jézus Krisztusban? Mert ha igen, akkor árvaságukban is, elhagyatottságukban is, vagy megpróbáltatásukban is, veszteségeikben is, csalódásaikban is, betegségükben is, majd öregedésükben, vagy elmúlásukban is megmarad a rendíthetetlen hitük, mert tudják, hogy vele van a világ végezetéig Jézus Krisztus, és ez elég lesz nekik. Amen. Drága szülők, keresztülők, most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előtökbe, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Akarjátok-e ezt? Végül ígéritek-e, hogy a kisgyermeket gyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt? Gyertek, imádkozzunk egy kisgyermekek életéért. Édesatyán, köszönjük háladással, hogy Te vagy az élet forrása. Köszönjük a teremtés csodáját, ami lezajlott kétszeresen is ebben a családban, amikor iker gyermekekkel ajándékoztad meg a szülőket. Köszönjük, hogy megtartottad ígérete szerint az édesanyát a szülés fájdalmai közepette. És köszönjük, hogy most örömmel, hálaadással köszönhetjük meg neked ezeket az új életeket szülőkkel, keresztszülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal, a gyülekezet közösségével együtt. Köszönjük, hogy azért ajándékoztad őket erre a világra, mert terved van velük. Áld meg őket, őrizd meg őket az árvaság fájdalmától és nyomorúságától. És segítsd, hogy kibontakozó, felnövekvő életükkel legyen mindkét gyermek gyönyörűségére, a szüleinek, keresztszüleinek, nagyszüleinek gazdagodására, a Te Anyaszent Egyházadnak. Köszönjük, hogy segíted őket növekedni testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen.
Anna, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Máté, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten őrző hatalma maradjon e kisgyermekekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen.